szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép és sikeres estén, részeként az egész ima heti alkalmunknak, és örülök annak, hogy ma a mi imaházban, itt a baptista imaháznak a kistermében jöttünk össze, de úgy látom, hogy megszégyenültem többen is, hogy azt mondtuk, hogy ez a kisterem nekünk elég lesz, nem kell nagy terembe menni. És hát lassan ott tartunk, hogy lehet, hogy át kell vonulnunk, de most már nem vonulunk át, és itt maradunk. Csak szeretettel köszöntök mindenkit, aki fontosnak tartotta, hogy eljöjjön, és együtt csendesedjünk el Isten igéje körül, kívánkozzunk együtt, és kijelentést kérjünk a jövőre nézve. Hisz prófétai szóra várunk, hogy Isten szólaljon meg közöttünk, elemezze a helyzetünket, és kiutat mutasson. Hát ő mindig ezt teszi, hogyha ráfigyelünk, és rá hangolódik a mi szívünk. Hívjuk őt most segítségül, hajtsuk meg fejünket. Mennyei édesatyám, köszönjük neked, hogy nem csak megteremtetted ezt a világot, de fenntartod, és egy meghatározott irányba fordítod, mert terved van velünk, ez az egész világgal, benne az emberrel is. Azt köszönjük neked, Urunk, hogy nem mondtál le rólunk, pedig olyan sok okunk lehetne felsorolni, hogy mi mindent tettünk ellened, a te királyságod ellen, hogy hogyan fordultunk szembe az egész világ, és te mégis szeretettel, irgalommal hajolsz hozzánk, és ezt leginkább fiadon az Úr Jézus Krisztusban tetted. Köszönjük, hogy ő benne és ő általa meghirdetted a te országodat, meghirdetted a kegyelmet, meghirdetted a megtérés, a helyreállás lehetőségét. És köszönjük szent lelkedet is, aki közöttünk jelenti az igazságot, és felhasználhat bennünket is, szent igét hirdetésében és annak megélésében is. Kérünk, hogy tekints ránk irgalommal, és közöld velünk a te szándékodat, a te ígédet szolgáidon keresztül. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, mindenek előtt hadd köszöntsem a vendégeket. Most így név nélkül nem akarok mindenkit felsorolni, de az ige hirdetőnket mindenféleképpen Németh László testvérünk, aki a dél-pesti Golgota gyülekezetnek a lelki pásztora. Mert kérünk is tévétét, hogy bemutatkozás az elején, mielőtt már szólnál, mondjál magadról, meg a gyülekezetről, mert ennek a mai alkalomnak is, meg egyáltalán ennek az egész hétnek, de a következő heteknek is, az a célja, kicsit szomszédoljunk. Tehát, hogy meglátogassuk egymást, értékeinket megosszuk, értékeljük egymást, és épüljünk egymás hite által, egy kicsit közelebbről is, ne csak is messziről szemléljük, hanem közelebbről is. És hát köszöntöm szeretettel a lelkipásztor testvéreket is, Teák László testvér kedves feleségével, most őt jöttetik az orgonához, a zenetanár is egyúttal. A mi zenészeim most mind elmentek nyaralni, nem tudom hol vannak, de igazolva vannak távol, és most örülök, hogy vendégek szolgálnak majd az igehirdetéssel és az énekléssel is. És Iványi Miklós testvért hadd köszöntsem a lelkipásztoroknak a sorába kedves feleségével együtt, Kulcsár Albert testvért is, a kettes számú baptista gyülekezet lelkipásztorát kedves feleségével. Nézem, hogy lelkipásztorok vannak-e még, remélem, hogy és mindenki az egyetemes papságnak részeként üdvözlök nagy szeretettel. Egy olyan éneket kerestem első bevezető énekként, amit egészen biztos vagyok benne, hogy mindannyian ismerünk, hanem akkor nekünk is lenne mai napon, mert egy nagyszerű zongoristánk, organistánk van, és ez egy felekezetközi és nemzetközi ének. Dicsérjük az Urat ennek a szövegére, nagy Istenem. Mi alkotott, te szent legyen testvérek, megkérdezhetem, hogy az elmúlt heteken, elmúlt napokban ki vett részt a korábbi alkalmakon? Vannak olyan, hogy már a zarándok csapatban benne volt, köszönöm szépen. Azok, akik már tegnap előtt egészen vasárnaptól a Szent Menedbe bekapcsolódtak, zarándok csoportba bekapcsolódtak, azok ismerik a témát. Tényleg ez, zarándokok, idegenek vagyunk ebben a világban, és Isten különböző módon, különböző élethelyzetekben megállít bennünket, és még a nehézségeket is, próbatételeinket is felhasználja annak érdekében, hogy ráemeljük a tekintetünket, hisz másban nem reménykedhetünk. Emberi segítség nagyon jó, ha van, de van, ahol ember nem segíthet, ahol csak Isten segíthet rajtunk. Így kerültek elénk azok az ígék, amelyek megelőző időben itt voltak. Ábrahámról, Józsefről, Rútról hallottunk, tegnap Dánielről. Igen, a legnagyobbak lettek kiemelve, akik a életükben nagy próbákat szenvedtek, éltek át, mégsem veszítették el a hitüket, hanem a próbák megerősítették őket. Így jutottunk el a ma estéhez. Német László testvér majd Jónásról és a vele kapcsolatos tanulságokról, igei gondolatokról fog szólni. De mielőtt ezt megtenném, úgy tudom, hogy van egy kis dicsőítő csapat, mint a hányan lehetett. Egy nagyon jó. Nagyon jó. Igen, és hát nem kell külön bemutatnom, de azért legalább egy mondatban te is elmondhatod, hogy valamikor itt nőttél fel, ugye? Igen, vasárnapiskolába, ifjúsági órán itt vettél részt, és itt jutottál hitre, és itt is megkezdtél be, és nagyszerű segítsége volt itt a szomszédos gyülekezetnek most, és itt téged kérünk akkor, hogy vezess néhány minden bennünket.
Thank you. Thank you.
Meg valószínűleg nem lenne szemkontaktusunk. Délpesti Golgotáról hadd beszéljek először néhány szót. Több mint 8 éve plántáltuk itt Délpesten ezt a közösséget. A budapesti, a belvárosi Golgotának a plántálása volt, és ezt vettem én át, akkor tértem haza egy, hát nevezzük külhori missziónak, ugye, mert Horvátországnak a háborús ügyek felvezetében voltam Baranyában, Vukovárod, de elég sok magyar van ott még, hála Istennek, úgyhogy nehéz ezt külhoni missziónak nevezni, meg azért csak a Kárpát-medencén belül voltunk. És ezt a gyülekezet plántálást vettem én át a belvárosi Golgotától, ezt vezetem most már több mint 8 éve. Van egy gyönyörű feleségem és 4 fantasztikus gyermekem, akik hát nem örültek neki, hogy apa csütörtök este nincs otthon, és rossz hallásukat jelezték, és mondtam, hogy ne haragudjatok, el kell mennem Jónás könyvéről tanítani, és erre azt mondta az egyik, hogy jó, de akkor mondd meg nekik, hogy ne legyenek olyanok, mint Jónás, ez az egyik üzenet, amit át kell adnom ma estére. A másik üzenet pedig így hangzik, ezt a Lotti lányom mondta, a Jónás könyvének az üzenete, hogy ne féljünk, ne gyűlöljünk, csak tegyük meg, amit Isten mond. Úgyhogy ennyi lett volna már, köszönöm, már mehetünk is haza. Hadd fejezzem még azt, hogy nagyon sajnálom, hogy idén nem tudunk a délpesti Golgotában lenni, úgy, ahogyan tavaly volt egy állomás ebben a Szent Zarándoklatban, ahogy Kálmán testvére nevezte. Van egy gyülekezet, aki bérel tőlünk termet, és amikor nekünk nem volt programunk, mozdítható programunk, akkor ők bérelték ezen a héten. Mondtam, hogy nem lehetne, hogy mégis együtt csináljuk, és mondták, hogy ez nekik most egy különleges alkalom, majd az üzenetemben később elmondom, hogy ők mivel is foglalkoznak, és hogy miért volt nekik ez most különleges alkalom, de nem tudtuk egyszerűen összehozni, de ígérem, jövőre igyekszünk mi is házigazdák lenni helyszínileg is. És részben betegségem miatt, vagy kiújult isiászom miatt is, meg volt ugye más programunk is, nem tudtam részt venni egyik eddigi alkalmon sem a héten. Ezért is kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert ugye csak a füzetből tudom a témát, hogy a Szent Lélek milyen üzenetek adott előttem. Nagyon remélem, hogy összhangban lesz vele. Én nagyon küzdöttem a készüléssel, azt meg kell vallanom. Jónás könyvét nagyon szeretem, amikor Kálmán felkért erre, akkor mondtam, hogy jaj, de jó, hát Jónás könyvét én nagyon szeretem. De aztán történt egy fordulat, amire utalni is fogok, amin keresztül Isten elkezdett az én szívemben munkálkodni, és nem csak azzal kapcsolatban, ami fordulattal kapcsolatos, és valószínű az a része sokunknak nehéz lesz, hanem az üzeneten keresztül, amit abból a fordulatból Isten a szívemben, hát eszembe juttatott, ha fogalmazzak így. Nagyon örülök az Allianz imahétnek minden évben, és két lelkész már le is vadáztam, hogy jöjjenek el hozzánk prédikálni a következő hónapokban majd, úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha tényleg egy ilyen látogatásunk lenne rendszeresen, akár az év különböző szakaszában. Nagyon jó volt látni a gyerek tábort, hogy már csinálják ők együtt, és egy csomó ilyen közös szolgálatban. Legyen minél több ilyen dolog a gyülekezeteink között, hiszen a végén mégiscsak ugyanabban a mennyben fogunk kikötni, én azt sejtem, és ott nem leszünk külön választva, mint hogy emlékeznek a viccre, nem? Akkor elmondom a Golgotás változatát, jó?
Vagy én is a baptistás.
Megtér a Golgotás és fölkerül a mennybe. És hát körbevezetik ott, és nagyon nagy csörömpölés van, és hangos dicsőítés, és akkor kérdezi a Golgotás, hogy hát de Jézus, hogy kik vannak? Ó, hát itt a karizmatikus intézőiek vannak, ők nagyon hangosan dicsőítenek. És mennek tovább, és nagyon szép liturgia van. Hát itt kik vannak? Hát itt az evangélikusok vannak, ők nagyon szép zenével dicsőítik az Urat. Akkor mennek tovább, és odajönnek a Jézus, hogy kik vannak? Hát itt vannak a Golgotások. És miért van ilyen nagy csend? Hát azt hittik, hogy csak ők tudok azt menni. Úgyhogy igen, szóval sok mindent elmondjuk. No, hát ilyen filmben ugye a Szentlélek által írt tragikomédia, hogy egy lelkész fogalmazott, azért nagyon is jó üzenettel a végén, mert rengetegen tértek meg. Hát Jónás nem biztos, hogy jókedvű szolgálata által. A harmadik verset láttok egy nagyon jó háttérképet. Jónás egy proféta volt, és én nagyon szeretném hangsúlyozni a proféta mi voltát Jónás személyének. Isten mindig is használt, a Szentírásban látjuk profétákat, az Ószövetség tele van profétákkal, több proféta könyv is van a Jónás a Bibliában. És az Újszövetségben sem marad el a profécia. A lélek egyik ajándéka a profétálás. Pál apostol azt mondja, hogy azt kívánom, hogy bár mindannyian profétálnátok. Bár mindenki profétálna. És majd mindjárt elmondom a történetet, ami miatt ez a része emelődött ki nekem talán legjobban a teljes rám bízott könyvből. Az pedig az, hogy kik is a proféták. Mit csinálnak a proféták? Ők azok a személyek, akik Isten üzenetét adják az embereknek. Alkalmas és alkalmatlan időben. Ha könnyű átadni az üzenetet, akkor is, és ha nehéz átadni az üzenetet, akkor is. Olyan embernek, akit könnyű szeretni, és olyan embernek is, akit nem könnyű szeretni. Nagyon nehéz ez a szolgálat. Sokkal nehezebb, mint lelkésznek lenni, sokkal nehezebb, mint prédikálni, mint időt kérdezni. Az sem mindig könnyű. Elmondom, hogy mi történt pár nappal ezelőtt. És szeretném, hogyha keménynek is tűnik a történet, akkor is egyenlőre csak egy történetként kezelnénk, mert szeretném a tanulságunkba beleépíthetnünk. Az egyik este több vezetővel és lelkésszel voltam együtt, és az egyik lelkész közülük elkezdett a bevándorlás és migráns dolog kapcsán hihetetlen a szélső jobb oldalt is megszégyenítő gyűlölet beszélet tartani. Olyan szinten, hogy a Lengyelországból itt lévő testvéreink azok meglepődtek. Csak pislogtak. És ezt egy lelkész mondja? Hát értem én, hogy félünk tőlük, érteném, hogy ahogyan Jónás is a Ninive belieket, azokat, akik az életünkre törhetnek, vagy törnek, félünk tőlük, és akár még gyűlöljük is őket. De hát nekünk nem ez a feladatunk, azt mondta ez a lengyel lelkésztető. Nekünk profétáknak kell lennünk. És utána sokat beszélgettem velük, kértem őket, hogy segítsenek megérteni, mert ők a minden társadalmunk is ebben küzd. És ahogy én megértettem az ő szavait, az az volt, hogy nekünk nem az evilági dolgokkal kell foglalkoznunk. Amikor egy hívő ember elmerül abban, hogy jó-e az, hogy mi tegítést építettünk. Jó-e az, akár Istentől, akár kínai nagyfalat is húzhatnánk a határunkra. Ő nem az érdekli. A profétálást bevégeztük. Elmondtuk-e nekik, hogy Isten szeretné. És ebben én végig vívottam abban az egész társadalmi helyzetben. Szerintem az európai kereszténység többsége vívódik ebben, mert valahol tudjuk, hogy szeretni kellene őket, de nem tudjuk, nehéz, nincs eszközünk, hogy nyúljunk az ügyhöz.
És szeretnék majd ezzel kapcsolatban bizonyságot is elmondani. De pont itt csúszunk el talán, hogy mi is zarándokok vagyunk, és idegenek ezen a földön. És abban a pillanatban, amikor mi belebonyolódunk az evilági dolgokba, akkor veszítjük el ezt a szemléletet. És onnantól kezdve tekintünk úgy másokra, mint idegenekre, mint ellenségekre. Hadd oldjam fel egy kicsit a feszültséget. Jó, egy olyan dolog, amivel mindig zsákutcánba futok. Én honvéd szurkoló vagyok. És szeretek kiállni a meccsekre. És a meccseken szeretem énekelni azokat a dalokat, amik a honvéd szurkolására írnak. Nem védkem ez, de talán szégyenem, jó? És volt régen egy fal felirat itt Kispesten, ami azt írta, most már lefestették, hogy fradistának lenni nem bűn, csak szégyen. Van fradista testvérünk itt legalább egy, akiről tudom, mert együtt mentünk meccset nézni, megtisztelt azzal, hogy honvéd meccsre eljött, de eljött minivében. De komolyra fordítva a szót, én sohasem kiabálom azokat a dolgokat, amiket a szurkolók kiabálnak a bíró édesanyjára, vagy a teljes fradista táborra, ugye? Én nem azért vagyok ott, az nem az én feladatom. És valahol itt tudom párhuzamba állítani, hogy megértem a félelmünket. Talán még a bizonyos rétegek ellen akár a gyűlöletünket is. Habár a Bibliában sehol se láttam indokolva azt, hogy mi gyűlölhetünk bárkit is. Kerestem nagyon, mert nagyon jó lett volna néha a fradistákat gyűlölni, mikor megvertek bennünket, de nem szabad. Tehát el kell ismerni, akkor éppen jobbak voltak. De nekem nem ezzel kell foglalkoznom. Nekem az én Istenemmel kell foglalkoznom, az ő dolgaival. És valahol Jónásban felismertem magam. Mondok egy közelebbi dolgot. Talán még nem is annyira az idegenekkel kell foglalkoznunk, hogy azzal, hogy mi van. Ez a gyülekezet, aki vérel tőlünk termik. Egy olyan gyülekezet, aki börtönmisszióval foglalkoztat éveken keresztül. És azt tették észre, hogy akik a börtönben megtérnek rabok, hitre jutnak, azok, amikor kijönnek a társadalomba, nem találnak olyan gyülekezetet, ahova be tudnak tagosodni. Megint csak az, hogy valahol talán mi keresztények elrontunk bizonyos dolgokat, hogy nem fogadjuk tárgykarokkal ezeket a híveket. És akkor kitalálták, hogy csinálnak egy ilyen átmeneti közösséget, ahova ezek a rabok jöhetnek, még megszokják a társadalomba való beilleszkedést, és akkor utána megpróbálnak különböző gyülekezetekbe betagosodni. Mert azon kapták magukat, hogy egy élő közösségé nőttek össze, és sehogy sem ment az, hogy akár református, baptista, golgota, bármilyen közösségbe beépüljenek. És megkerestek engem, hogy hallották, hogy tőlünk lehet bérelni termet, volt előtte egy pünkösdi közösség, aki már bérelt tőlünk termet, és hallották, hogy lehet tőlünk bérelni, azt, hogy persze, nagyon olcsón, amennyit, tehát csak a fűtésnél egy kicsivel többet azon felül amortizációra, hogyha fizetnek nagyon szívesen, ott a terem, hadd használják Isten dicsőségére. És ezt így nagy kegyelmesen szellemi magaslatokban én ezt elmondtam nekik, aztán elmentem a presbitérium elé, és megosztottam velük ezt a felkérést, ők is örültek, mondták, és ahogy beszélünk erről, mondták, hogy jó, akkor miket adnak használni a mi felszerelésünkből, mit tegyünk el, és abban a pillanatban bennem elkezdett valami. Mégis csak volt valami. Nem kellene azt, hogy egymilliós keverőt eltenni, hogy állapjál? A kávézó adományban, amik befolynak vasárnaponként, azt ürítsük ki, nehogy állapjál. Azon kaptam magam, hogy félek tőlük. Azon kaptam magam. És miért fájt ez nekem különösen? A Golgota gyülekezet, nem tudom hányan ismerik a történetét. A 60-as évek végén Kalifornia déli részéről indult. A Foursquare karizmatikus pünkösdi vonalból származik az alapító lelkészünk. És ő egy kicsi 25 fős gyülekezetnek volt a lelkésze, amikor hirtelen elkezdtek a hippik megtérni. Mezítlábas, üdös, koszos ruhájú, hosszú, zsíros hajú férfiak, nagyon rossz állapotban lévő férfiak és nők, drogosok, alkoholisták és a többi. És megtértek, hitelítettek. És aki hitre vezette őket, egy Lonnie Frisby nevű evangélista, ő keresett olyan gyülekezetet, ahova vihetni a megtérteket. És nem talált ilyet. Addig, amíg nem találkozott ezzel a Chuck Smith nevű lelkésztel, aki azt mondta, hogy persze, hozz őket ide. És elmentek az első istentiszteletre, a második istentiszteletre, a harmadikra, és ott a presbitérium, 25 fős közösséggel beszélünk, a lelkész le akarta tiltani arra, hogy engedje, hogy jöjjenek ezek a hitik, mert hát most tettük az új szőnyeget, és összekoszolják az új szőnyeget. És ennek a lelkésznek volt ennyi Krisztus jelenléte, hogy azt mondta, hogy ha a szőnyeg a gond, tekerjük fel a szőnyeget, és tegyük félre. Hát hitre jutnak az ember. Engedjük őket Krisztushoz jönni. Egy ilyen gyülekezet gyökérben felnőve, látjátok, hova jutottam? Olyan voltam, mint Jónás. Féltem. Nem gyűlöltem, de féltem. És ezért mondom, hogy nagyon megfeddett, mert oké, rá lehet húzni erre a Jónás történetére azt, hogy ő félt és gyűlölte a nínöveieket. Arra a lelkésztársamra, aki sajnos elhitte vakon, amit hirdetnek neki bármilyen internetes hírportálokon vagy tévében, azt ő behelyettesítette Isten igényével. A politikai kultúrája fontosabbá vált, mint amit az ő mindenható mennyei apukája van. És először értetlenül álltam ott és fájó szívvel. Azután viszont a gyűlöletem az egy irányba ment. Azok felé, akik őt félrevezették. Nagyon nehéz időket élünk. Valószínűleg nehezebbeket, mint Jónás idejében. És abszolút érthető a félelmünk. És tényleg nem akarok politikai témákba menni, de ha az ember a kiadót nézi, akkor csak félni fog tudni. Észak-Korea. Dobatomot, vagy nem dobatomot. Ne. Hova fogja ledobni azt az atombombát, ugye? Mi lesz erre a válasz a világ? Rettentő sok okunk van arra, hogy rettegjünk, ha már a rettentő sok használja. De Isten nem a félelem lelkét adta nekünk. Isten azt akarja, hogy profétáljunk. Azt akarja, hogy elmondjuk azt, amit Isten mond, hogy Isten nevében beszéljünk. Hadd mondjak el egy bizonyságtételt. Amikor ez az egész őrület átmosírozott Magyarországon, és a belvárosban is lehetett találkozni menekülő emberek hadában, akkor a sógorom és néhány testvérünk Krisztusban ott volt a röszkei határnál. A kelet-európai misszió, baptista, golgotás, református és mindenféle tagjai ott voltak a szerb oldalon, vizet osztottak, banánt osztottak, és farsi és urdu és nem tudom milyen nyelveken János evangéliumot. És néha éjt-nappallá téve, ugye folyamatosan jöttek ezek az emberek, ott álltak, és osztogatták ezeket az anyagokat. És a nővérem, aki ebben részben részt vett, én csak annyiban, hogy innen Budapestről gyógyszereket küldtem le, gyűjtöttünk ilyen orvosbarátokon keresztül, tehát ők voltak ott szinte éjjel-nappal, kaptak egy e-mailt nemrég Németországból. Egy Stuttgart melletti, azt hiszem metodista templomban kötött ki egy olyan ember, aki leírta azt, hogy ő ott Stuttgartban, a menekültáborban, a szociális munkás mellett miért fogadta be az Úr Jézus könnyezőt. Leírja a teljes félelmét, nem tudtam elhozni sajnos, nem tudom szó szerint idézni. Rettegett azon, hogy Törökországba átmegyen Görögországba. Mert hogy neki mindig azt mondták, hogy a keresztények gyűlölik őket, és hogy meg fogják ölni őket. És amikor beült a hajóba, azt mondta, hogy itt biztos meghalok. A halálból menekül. Ez egy szír muzulmán története. Hát ha mégse ölnek, mert így telt be a fal a lélekeztő komisszumokba. Átért Görögországban, és hatalmas mosolyjal várták ott. Kezében nyomtak a menekült táborban egy könyvet a spanyol nyelvén, farsziót, János evangéliuma volt. Elolvasta, és mondta, hogy hát nem mindent értett, de nem volt, aki elmagyarázza neki. Aztán egy Atén melletti menekült táborban már volt tolmás, hogy kérdezett, de az meg nem volt hívő. Azt se tudta, mi az a János evangéliuma. És onnan gyalog mentek el, jutottak el egészen Magyarországon. Több mint 1500 kilométer. Mikor azt írta, hogy a szerb határnál megint csak mosolygó emberek ugyanazt a könyvet adták, és ő mutatta, hogy neki már van ilyen. És cipőt kapott tőlük, és a lábgombáira már akkor ilyen fertőtlenítő szereket, lehet, hogy pont azokat, amiket mi küldtünk Pestről, kicsit bízom benne, hogy azokat és utána mondta, hogy átért a határon, és ott megint ugyanúgy a mosolygó emberek, és a kereszt mögött mosolygó emberek voltak. És aztán a debreceni menekültáborban volt pár hétig, ahol pedig egy iráni ember hívta őt egy szent, hogy is hívta, valahogy úgy hívta, egy szent könyv tanulmányozására. Kiderült, hogy debreceni hívők biblia tanulmányozást tartottak a menekültáborban. És ott már elkezdték neki magyarázni azt, hogy ki is ez a Jézus, hogy az iszlám szerint az Isteni fia, ugye? És így jutott elő aztán, amikor kiültették a menekült tábort, akkor buszokkal vitte a magyar hatóságot az osztályhatári vonalon, azt hiszem vonatokkal Németországba. Mindest tudják mellett egy metodista szociális munkás vezette őt az úthoz. Azért, mert voltak, akiknek sikerült meggyűlölni. Ez a lengyel lelki barátom mondta, hogy ő olvasta ezt a kutatást, ami szerint nagyon sokszor, azt hiszem valami 80%-ában mielőtt valaki megtér, valaki meghitte, legalább 8 alkalommal találkozik a hittel, hívő emberrel, vagy pedig az igazi evangéliummal. Legalább 8 alkalommal. És azt mondja, hogy szerinte, mert elmeséltem neki ezt a bizonyságtételt, azt mondja, hogy szerinte meg volt a 8. És így jutott hitelben. Szóval nincs esélytelen, nincs reménytelen. Ezt csinálják, ez a gyülekezet a börtön missziójában. És én olyan nyugodtan, biztonságosan ülök, és értsétek jól, én részt veszek, vagy sokáig dolgoztam egy alapítványnál. Most csak önkéntesként segítem a munkájukat, a magánéletem miatt nem tudok többet adni magamból. Egy olyan alapítványnál, ahol azokkal a nőkkel foglalkoznak, az ő rehabilitációkkal és reintegrációkkal foglalkoznak, akik a prostitúcióba keveredtek. Vagy saját döntésünkből, vagy bele csábították, csalták, kényszerítették. Tehát találkoztam olyan esetekkel, amik esélytelenek és reménytelenek. Találkoztam olyanokkal, akiktől lehet, hogy inkább félnem kellene. És mégis elvitte a szívemet ez a világ, abban a pillanatban, amikor megfeledkeztem arról, hogy én zarándok vagyok, és idegen ezen a földön. Amikor megfeledkeztem arról, hogy nem e világi módon kell gondolkodnom, hanem prófétaként kell gondolkodnom, Isten üzenetét kell továbbítanom. És ha megnézzük Jónás első könyvének első fejezetében, a harmadik versben azt írja, erre fölkelt Jónás, hogy Társisba szaladjon az Úr előtt. A kép erről szól, Társisba próbált menni. Mielőtt ez a kép történt, igen, itt láthatjátok, hogy milyen messze van ugye Izraeltől Ninive. Isten azt mondta neki, menj el, mondd meg nekik, hogy térjenek meg. Ő fogta magát, félelmében, gyűlöletében elindult a másik irányba. Annyira mély volt a félelme és vagy a gyűlölete, lehet, hogy mindkettő, hogy ő a legnagyobb viharban is nyugodtan aludt a hajó fenében. Szerintem mi nem jutottunk el erre a szintre. Én nagyon remélem, hogy egyikünk sincs azon a szinten. Én amikor tudok róla, hogy bármilyen komoly, mély bajban vagyok, bűn követtem el, én nem tudok aludni, ha megbántottam valakit, ha bűnmarcom volt. Ez már egy olyan szintre van, Jónás olyan állapotban volt, ahol már teljesen elfordult az útról. Szerintem mi nem vagyunk ilyenben. Az ötödik versben olvastuk ezt, hogy lement a hajó aljába is aludt. Mit tegyünk, ha mégis elkapta a szívünket ez, és és e világi módon gondolkodunk? Ha elvitel e világ a szívünket, Jónás könyvének második fejezetében mit látunk? Mit tesz a cet, a bálna, vagy egyszerűen csak a halgyomrában, fordításoktól és teológiai álláspontoktól függően? Mit tegyünk? Mit tett Jónás? Jónás 2-ben azt látjuk, hogy imádkozott, Istenhez kiáltott. És amikor pár nappal ezelőtt megfelelt az Úr engem, én könnyek között imádkoztam, hogy Uram, hol történt ez meg? És igen, na, akik személyesen ismertek, tudjátok, hogy nagyon nehéz dolgokon mentem át az elmúlt másfél évben. Olyan terheket hordoztam, hogy nem lett volna szabad, majdnem berokkantam. És igen, az élet tud olyan körülményeket teremteni, hogy megfeledkezünk Istenről. Megfeledkezünk arról, hogy mi Isten nagykövetei vagyunk. Az imádságomban Isten eszembe jutott, amikor 90-es évek elején hitre jutottam, és hallottam egy konferencián, egy prédikációban azt, hogy mi Isten nagykövetei vagyunk. Izgatott lettem. Addig csak tévében láttam nagyköveteket. Ugye egy vidéki kisvárosban nőttem fel, és azt láttam, hogy a nagykövetek, azok ilyen szép autókban mennek, zászló van az elején, és amikor ők megjelennek valahol, akkor mindenki hallgat rájuk. És megtisztelve éreztem magam, hogy én, német Laci, és egy kisváros, egy utolsó senki, az élő Istennek a nagykövete vagyok. És ilyen izgalomba kerültem, emlékszem, és most én akkor nagykövetként mindenhova elmennek, és mindenkinek megmondom, hogy Isten szereti őket. És ez a hét, nem azt mondom, hogy eltűnt belőlem, de megtévedt a szívem. Eltévedt a szívem. Szóval, ha magunkra ismerünk Jónásban, ha azt érezzük, hogy nem zarándokokként tekintünk magunkra, nem idegenekként erre a földre, úgy tekintünk erre a földre, hogy ez az otthonunk, és suszpaszt, itt a vége, pont, akkor forduljunk Istenünkhez, mert a mennyben találkozni fogunk. Szerintem akkor is, ha a figyelmünket egy kicsit elterelte ez a világ. Jónás harmadik fejezetében, a 10. versben a következőt olvassuk, amikor Isten látta a ninivejeknek a tetteit, hogy megtértek gonosz útjukról, megbánta a rosszat, amelyről azt mondta, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtotta végre. Ilyen nagy város volt Ninive. Van egy kép arról is, ahogyan Jónás prédikál, ahogyan Jónás elmondja azt az egy mondatos üzenetét. Elment Ninivébe, harmadik versben látjuk ezt, az Úr szava szerint, amit tőle az Úr kért, elment, bement a városba, a negyedik versben ezt látjuk, egy napi járásnyi, a három napnyi járásnyi nagy volt ez a város. Tehát egy óriási városról beszélünk. Budapest, nem ezt úgy képzeljék el, hogyha Isten azt mondta volna a Jónásnak, hogy menj be a mai Budapestbe, akkor ugye mondjuk a Deák tér legyen mondjuk a közepe, akkor mondjuk Jónás bement, hát mondjuk eljött ide Kispestig, jó? Eljött a Kispesti baptistáig. És elmondta ezt egy mondatot, és elment. A képen úgy képzeljük el, hogy tényleg mint egy ige hirdető kiállt, és hangos szavakkal elmondta, hogy térjetek meg, és hosszú prédikációt tartott. Én legalábbis így képzeltem el, amikor ezt először olvastam. Aztán elkezdtem gondolkodni, hogy ha félt tőlük, vagy gyűlölte őket, és nem is akart oda bemenni, és csak egy járónapnyira ment be, akkor csak úgy, lehet, hogy csak úgy elvégeztem, hogy elvégeztem. Ki legyen pipálva, hogy látod, Istenem, megcsináltam még, ha nem is volt hozzá kedvem. Lehet, nem tudom, ez csak az én képzelemben, lehet, hogy nincs igazam. De ezen az egy mondaton keresztül Ninivéiek megtértek, hitre jutottak. Emlékezzünk a kislányom mondatára. Ne félj, ne gyűlölj, csak tedd meg, amit Isten üzen, amit Isten mond. A 4. fejezet 9. versében akkor Isten azt kérdezte Jónástól, vajon méltán haragszol-e a ricinus bokor miatt? Ő azt mondta, méltán haragszom, mint halálig. 10. verstől olvasom tovább. Az Úr pedig azt mondta, te szánod a bokrot, amelyet nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél? amely egy éjjel felnövekedett és egy másik éjjel elpusztult, és én ne szálljam Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12x10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és bal kezük között, és sokott a jó szár is. Nem hiszem, hogy bárki ezen a szinten lenne közülük, hogy haragszunk Istenre. Szerintem az a lelkész sem. De ahogy készültem, Isten eszembe jutott egy másik történetet, amikor még Horvátországban voltam lelkész. Volt egy nő, egy testvérnő, akinek a férje alkoholista volt. Minden egyes ima alkalmon, sőt, nagyon gyakran Isten tisztelet után, és tényleg nagyon, nagyon hithű, drága testvérnőről beszélünk. Oda jött és kért imát, hogy térjen meg a férje, jusson hitre és szabaduljon meg az alkohol függőségétől. És éveken keresztül imádkoztunk, és egy nap úgy jött be a gyülekezetbe, sose fogom elfelejteni az arckifejezését, hogy úgy nem tudtam megmondani, hogy most öröm, vagy bántam az arcán, mert mindig csak a bántot láttam. Nem láttam egyértelmű örömöt, de már nem is az az arckifejezés volt, ami 2,5-3 éven keresztül az arcán volt. És kérdeztem, hogy hogy van, hogy mi van. És mondta, hogy képzeljem el, hogy egy ilyen elvonult úrán a férje hitnézett. Úgy jött haza, nem ismer rá. Nem tud vele mit kezdeni. Tanástalan. És így mondtam neki, hogy szabad örülni. Ez az, amiért, és gondoltuk bele, mielőtt én ott lelkészettem, ő több mint 10 akár hány éven keresztül ezért imádkozott. Sokan testvérek együtt hordozták, hogy imában bőjtöltek, imaláncokat szerveztek, és mondom, és mondta, hogy igen, de fél. És megértem a félelmét. Mai napig nem értem. De az a szomorú dolog történt, hogy ez a férfi hitre jutott, és elkezdett gyülekezetbe járni, és aminek annyira nehéz volt megszokni azt, hogy újra van férje, hogy alárendelje magát, hogy ő nem tudott jönni. És elkezdett járni egy másik gyülekezetbe, mert azért Isten nem hagyta ott nyilván, de hogy nem tudott együtt menni vele. És most nemrég novemberben le tudtam ugrani 2 napra, meglátogattam őket, és most már egy gyülekezetbe járunk. De hogy egy ilyen közeli kapcsolatban is a félelem, az igenis nagyon lehet. Egy ilyen emberi helyzetben is a félelem egy teljesen valós nehézség lehet, amivel meg kell birkózni. Úgyhogy a jó hír, hogy együtt vannak, nagyon boldog házasok, valószínűleg soha nem volt olyan jó házasságok, mint most, nyugdíjas éveikben, de fantasztikus az életük most. Zárásképpen csak tényleg néhány gondolat. Mondhatnám azt, hogy ne legyetek olyanok, mint Jónás, ahogy a lányom üzente. De ne legyetek olyanok sem, mint a Némek Laci. Ha magatokra ismertetek, bármelyikben, akár a közöttünk élő nem szükségszerűen megfelelően öltözködő, viselkedő, bármilyen emberek, nevezzük őket bárkiknek, de hát tényleg lehetnek ezek. Jogosok, valósok lehetnek, szadisták, újpest szurkolók, lehetnek bármilyen, lehetnek baptisták, reformátusok, evangélikusok, metodisták, bármilyen egyház tagjai, akik eltérnek tőlünk. Lehetnek prostituáltak, volt prostituáltak, lehetnek rabok, vagy szabadok. Külfeléjük mind, mi vagyunk Isten nagykövetei. Mi vagyunk azok a zarándokok, akik csak pár évig vannak jelen az életükben. Az imádságom az, hogy legyünk egyek, mint sok ember életében abból a 8-ból, akiken keresztül előbb a hitők hitejüknek. Nem éri azért, hogy már közünk mi legyünk a 8-ak, és akkor leállattuk a babérőket. Elégedjünk meg azzal, akik egyikek vagyunk abból a 8-ból. Akik előzhetjük Isten igényének magát mások életében. Legyen az a buzgalom bennünk újra, ami bennem volt 93 környékén, milyen megtiszteltetés Isten királyi papságának részének lenni. Milyen megtiszteltetés Isten nagykövetének lenni. Legyünk proféták sok magyar honfitársunk életében, és más nemzetek életében is. Mondom, nem kell messzire lenni, nem kell oda Rabotin menni. Sajnos Trianon miatt ugye sok ismerősömnek nehéz a románokat szeretni. Nehéz szlovákokat, a szerbeket szeretni. Vajdaságban születtem. Mai napig nagyon nehéz a szerbeket szeretni. Küzdök vele. Van elég társadalmi és történelmi múltunk, ami miatt ezzel nekünk szerintem gyakran meg kell küzdeni. Oda kell erre figyelni. Nagyon tetszett, amikor a Centrál Kávéházban az ima reggeli elindult, akkor egy református testvér, erdélyi Miklós, Bódis Miklós, arról beszélt, hogy Isten evangélistaként rengeteg román faluban használja, hogy hitre jussanak a románok. Mennyire gyönyörű ez már. Egyben nemzetek közötti gyógyulás is, és betölti azt, amire hivattunk, hogy elmondja azt, hogy Krisztus van a reménységünk. Elmesélte abban az üzenetében, hogy abban a faluban, ahol a véreskezű román született, aki rengeteg erdélyi magyar tölt meg, Szorványfalvakban, abban is rengeteg román vezetett hitre. Szóval nem reménytelen a helyzetünk. Nem esélytelen a helyzetünk. Hiszen a mindenható Isten van velünk. Ugye? Nagyon szeretem Józsué könyvét. Nagyon szeretem azt a részt, amikor csatába megy Józsué is. Csatába megy. Jerikó előtt ugye. Milyen csata az, amiben fegyver nélkül megy az ember. Olyan csata, amit imádkozva Istennel lehet megnyerni. Amikor az Úrnak angyala ott van már reggel kint. És Józsué kicsit megijed, hogy te most velünk vagy, vagy velük? Emlékeztek a történetre, ugye? És olyan Jézusosan válaszol az Úrnak az angyala. Nem. Nem ez a kérdés, hogy én kivel vagyok. Én az Úrnak az angyala vagyok. Küzdeni értem. Te kivel vagy, Józsué? Ja, akkor velem. Így kell nekünk is beállni Isten aratásába, Isten munkájába itthon, honfitársaink között és telkarulában. Ezért fontos, és ezért nagyon tetszik nekem, hogy ezt a dolgot szeretné a helyünkre rakni az Allianz imáját. Hogy zarándokok vagyunk, csak egy ideig vagyunk itt. Érjünk el minél több embert az evangélium üzenetével. Ezért tetszett nagyon az az állásfoglalás, ami nyáron jött ki az Allianz részéről. Hogy igen, van véleményünk, társadalmilag is, földrajzilag is, de ami ennél sokkal fontosabb az evangélium. Remélem, hogy tudtam ezt az üzenetet jól átadni, én nagyon féltem tőle, és nagyon küzdöttem vele magam is. De az imádságom, hogy ne feledkezzünk meg soha arról. Vizsgáljuk meg időről időre, néha talán lehet, hogy hetente kell majd, lehet, hogy havonta, hogy mi milyen célval vagyunk ezen a földön. Szurkolhatunk a Fradinak, vagy a Honvédnek, vagy az Újpestnek. Szurkolhatunk bármelyik politikai pártnak. Szerethetjük a nemzetünket, a hazánkat. De szeretnünk kell felebarátolunkat és ellenségeinket is. Erre tanít bennünket is. Ennek az egyensúlyát, ezt mi nem tudjuk magunktól megtartani, ezt csak az Úr lelke tudja kimunkálni, és folyamatosan szinten tartani. Ezért engedjük, hogy az Úr rendszeresen megvizsgálja szívünket. Én azt írtam be most a határidő naplomba emlékeztetésként, hogy hetente jöjjön fel egy ilyen emlékeztető. Oda, figyelj oda a szívet beszélni. Félsz-e és gyűlölsz-e bárkit vagy bármit? És ezt nem azért teszem, mert én olyan szuper lelki vagyok. Ezt nem úgy érzed, hogy fúmisztő ilyen jó példával járt itt elő. Pont azért, mert ugyanolyan esemben vagyok, mint minden vagyok. Figyeljünk oda a szívünkre. Hagyjuk, hogy az Úr megvizsgálja és megtisztítsa.
Amen.
Amen. Amen.
Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük ezeket a őszintén szívből jövő szavakat és megküzdött üzenetet, amit hallhattunk. Aztán mindannyian magunkra ismertünk Jónás személyében, hogy nagyon nehéz leküzdenünk azokat a gátlásokat, ami a szolgálatunknak a betöltésében szükséges. Valaki, valakikkel szemben ellenérzéseink vannak. Nem kell indulni bennünk. Valakik megbántottak bennünket, valakik megsértettek, nehéz elhordozni a másiknak a társaságát. Sok minden, mert történik, dolog történik velünk, amik úgy lefékeznek bennünket, meggátolnak bennünket. És a szólásban is, az evangélium üzenet továbbadásában is gátló tényezőek. Feleségem vett egy könyvet nekem, és most ezt buzgón olvasom, hová tűnt az örömhír. Hová tűnt az örömhír, egy templomtorony van rajta, hogy a keresztjének örömhírt kellene, hogy továbbítsanak másoknak. És minden van, csak örömhír nincs. Mindent elkövetünk az egyházért, a szervezetért, a fenntartásért, a minden, és ebbe belekeseredünk sokszor, és közben az örömhírt kellene képviselnünk és tovább adnunk. Mert a világ erre vár, Ninive is erre vár, de a környezetünk is erre vár, és nem tudjuk, hogy mikor kötünk ki a másik oldalon, amikor azt várjuk, hogy valaki nekünk mondjon örömhírt. Amikor mi vagyunk bánatban, amikor mi vagyunk nehéz helyzetben, de jó lenne valaki lenne, aki az örömhírt, a felszabadító örömhírt mondaná nekünk. Hol nekünk kell mondani másnak, hol jól esik, amikor más mondja nekünk, mert küldetésben vagyunk. Jézus tanítványaiként ebben a mai világban is a misszió parancs előttünk van, ami mindaddig érvényben van, míg ő újból vissza ne jön. Mondjuk el együtt, mit is mondott Jézus a tanítványainak? Nekem adatod minden hatalom, menjen is földön, menjetek el, tehát tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam népet. És innen vele megfagyom, minden van a világ végezetében. Benne vagyunk egy missziós programban. Jézus ezzel a jó hírrel küldött el bennünket. Most azért jöttünk ide erre a helyre is, hogy erőt kérjünk tőle. Hozzám fordulunk segítségként. Hogy ő, aki megküzdötte, végigjárta a földi életnek olyan nehéz stációit egészen a keresztig, és onnan feltámadva élő reménységet támasztott a mi szívünkbe is. Kérjük el ezt az örömhírt most, ma este, egy felszabadult szívvel, túllépve magunk kicsinyes és gátló körülményeim, mégis az ő jó hírét képviselni tudjuk, mondani tudjuk, élni tudjuk ebben a világban. Rövid, hangos imádságra kérek többeket is, a indítást éreznek, hogy hangosan is megszólítsák az Urat.
Thank you.
Amen. Amen.
Örökké való Istenünk, mindenható Úrunk, csak is hálatért, szívvel köszönjük meg te néked, hogy amikor összeállt az a könyvgyűjtemény, amit úgy ismerünk, hogy Szentírás, úgy mondunk, hogy Biblia, akkor ebbe helyet kapott Jónás könyve is. Köszönjük te néked, hogy ez a könyv is a mi tanulságunkra került be a Szentiratok közé. Köszönjük te néked, hogy Jónás, amely olyan népnek a képviselője volt, aki magát a népnek tartotta, a Szentnek a választottnak, egy olyan feladatot adtál számára, amely akkor valóban ritkaság számba ment, hogy el kell menni egy más néphez, egy idegenhez, és beszélni arról, hogy térjenek meg, mert különben jön számukra már itt ezen a földi területen. Köszönjük te néked, hogy tulajdonképpen ez a mi feladatunk is, ez az én feladatom, hogy úgy tudjak megnyilvánulni keresztényként, hogy hirdessek a te üzenetedet, hogy beszéljek te róla, úgy, ahogy az egyik ének fogalmaz, légy örömmondó végekövet. Köszönöm te néked, hogy ezt nem a magam erejével, a magam bölcsességével kell megtennem, meglépnem. Te mindenkor a segítségünkre vagy ebbe. Éppen azért küldted el a vigasztalót, a várfogót, a szent lelket, hogy elvezessen bennünket minden jóra.
Amen. 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 Hálásan köszönjük neked, Istenünk, hogy ma este lecsendesítetted a szívünket, és arra indítottál bennünket, hogy önvizsgálatot végezzünk. Eszünkbe juttatod azokat a pillanatokat, amikor szólnunk kellett volna, és hallgattunk. Vagy éppen beszéltünk, csak nem rólad, és nem az örömhírt. Kérünk téged, hogy bocsáss meg bennünket, ezt pont azért hívtál el, és azért halljuk rendszeresen a te ígédet, hogy mássá legyünk, hogy átformálódjunk, hogy ne legyünk olyan, mint a világ. De ennek a világnak a az információiból táplálkozunk, mert az gyűlöletkeltő, az elidegenít, az egymás ellen fordít, a meg nem értést, a nézeteltérést erősíti fel. Köszönjük, hogy amikor a Bibliát vesszük a kezünkbe, és amikor föltekintünk rád, Jézus Krisztus, aki képes volt rád az ellenségét is imádkozni, hogy megbocsátassanak a vétkeit. Uram, milyen messze vagyunk még ettől, a lelkülettől. Pedig azt mondja az ígét, hogy az az indulat legyen bennünk is, amely Jézus Krisztusban benned volt. Segíts levetni az emberit, azt, ami ebből a világból való, és felöltözni a Krisztust, az új életet, és ebben tisztán járni. Taníts nyomodba szegődni, és erre az útról le nem térni. De szemben jövőkkel, amikor beszélgetünk, vagy tennünk kell, téged lássunk, aki lehajoltál azokhoz is, akik nem ismertek téged, akik nem tudták, hogy Jézus hiányuk van, Isten hiányuk van, és azért békétlen az életünk, és azért rendezetlen. Segíts ezekben a napokban fölkészülni erre a nagy küldetésre, az ébredés munkálására, a váratlan helyzetekre is. És most együtt, Urunk, kérünk, halld meg azt az imát, amit fiattól, Jézus Krisztustól tanultunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket, add meg nekünk ma. Bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, Isten után megköszönjük ezt az alkalmat szolgájának is, a dicsőítő énekek vezetőjének is. Köszönjük, hogy meggazdagítottatok bennünket. És hát megbocsánjuk, hogy most a Golgotában nem mentünk. A Golgotánál ott voltunk. A Golgotánál. És igen, és szeretnék erről beszámolni, hogy én sem tudtam az elmúlt napokban köztetek lenni, nem lustasságból is azért, mert nem akartam, hanem más irányban voltak szolgálataim. Vasárnap volt az országos megnyitó, Allianz Imahit megnyitó alkalom a Skót missziónak a központjában, kápolnájában. Nagyon sokan összejöttünk, kicsit jobban megismertük a Skót missziónak a Magyarországon végzett szolgálatát. Erre is nagyon jó volt ez az alkalom, hogy találkoztunk. Aztán sorban hétfőn az utcai gyülekezet házában jöttünk össze a belvárosi gyülekezetek ima közösségében, honnan is hozok köszöntést. Kedden pedig Debrecenben jártam, az ottani Csapó kerti református gyülekezetben. Volt egy nagy felekezet közi találkozó, ahol igét hirdettem. Tegnap egy jobb volt a belvárosi gyülekezetben, voltunk együtt, igen nagy sokasság gyülekezett össze, különböző felekezetű testvérek. Minden, amit elmondtam, az interneten is felfedhetőek, megnézhetőek, meghallgathatóak, tegyük is meg. És hála Istennek még csak a hét közepén vagyunk. És annyit jelent, hogyha valakik elmulasztották volna, nem tudták volna, hogy ez a nagyszerű hét Isten szervezésében alakul, akkor fölhívom figyelmet arra, hogy holnap is találkozhatunk a kispesti evangélikus gyülekezetnek a templomában, termében, és Pintér Imre, a Pünkösdi Egyháznak lelkipásztora és a szövetségnek az alelnöke fogja az ígét hirdetni, minél többen jöjjünk el erre az alkalomra is. Szombaton a Kispest 2 baptista imaházban találkozhatunk, ahogyan ezt a programban is látjuk, az 56-osok terén található a 4-es szám alatt, az Adi utcán, amikor mi megyünk kijebb, néhány sarokkal feljebb találhatjuk egy kicsi imaház, egy játszótér mögött. Hívom oda is a testvéreket, hogy ismerjük meg őket is. És a záró alkalom a metodista Magyar Evangéliumi Testvér Közösség méltóság templomában, ahol az elmúlt napokban is találkozhattak a testvérek, a főutca 10-es szám alatt, 110 szám alatt találkozunk. Én már a tegnapi alkalommal Iványi Miklós testvér, pontosabban szombaton Iványi Miklós testvér fogja hirdetni az igét a baptista imaházban. Vasárnap pedig, ha az Úr tervez életünknek, akkor én fogom hirdetni Istennek a vigasztaló üzenetét és igéjét. Egy záró éneket keressünk, és ezzel a mai alkalmunkat befejezzük, legalábbis hivatalosan nem kell sietni senkinek, a beszélgetni lehet közösségben ápolni. A befejező énekünk egy nagyon kedves ének lesz. Áldásoddal megyünk, megyünk innen el. Bevenapottal is, igen. Igen. 463-as, 400, itt van a kérdés Gabi testvérni, nem kisegít az emberek, akár fel is állhatunk, és ezt tekintsük áldásnak, amit az Úr közvetít rajta keresztül is, és örömmel távozunk majd az ének után.
Thank you.
bölcsesség, amely minden értelmet felülhalad, őrizzenek szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Amen.
A holnapi viszontlátásra az evangélikus gyülekezet templomában.
Viszontlátásra.
Jó, persze.